Bola 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjéjén egyensúlyoz, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, amely tragikusan pecsételte meg az ország jövőjét. Szerint a nyugat háborúpárti kormányt akar létrehozni Magyarországon, hogy ne bontsuk meg a háborúpárti egységet, ehhez baloldali ágenseket pénzelnek. Az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború, és mennyit a békepárti erők, tette hozzá. Olyan európai biztonsági megoldást kell találni, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érezheti magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölte a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, hogy háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség az MT-vel. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján itthon a 95-ös benzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt, a magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel heti átlagos ára itthon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat, közölte kísérleti statisztikai adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az ománi szultánság súra tanácsának elnökét fogadta az országgyűlés elnöke az országházban. A sejk mostani első hivatalos magyarországi utazásával Kövér László 2022-es ománi látogatását viszonozza. A magyar házelnök kijelentette, kapcsolataink dinamikusan fejlődnek. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagymáton szerint hazánk minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. A Horizon program 8 milliárd forint keretösszeggel támogatja, hogy kiváló magyar műhelyek vezetésével olyan nemzetközi kutatási projektek induljanak a világ legkiválóbb egyetemeinek és kutatóintézeteinek közreműködésével, melyek Magyarország és a nagyvilág számára egyaránt fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására fókuszálnak, mondta a felsőoktatásért is felelős államtitkár. Brüsszel diszkriminatív döntése kizárta a modellváltott intézmények kutatóit abból az együttműködésből, amely Európa versenyképességének egyik lényeges eleme a Horizon programból, emlékeztetett Hankó Balázs. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mint egy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplő köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. Meghaladja 46 ezret a településfásítási programban az elmúlt 4 évben elültetett fák száma, mondta el Pap Zsolt György a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Páházán tartott faültetésen. Az Agrárminisztérium államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt 100 évben megduplázódott az országban a fával borított területek nagysága. Szeretnék elérni, hogy 2030-ra ez 28% legyen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, a kevés gomoly és fátyol felhőből néhol kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa az anglikán közösségek prímásaihoz. Előbb a testvér, aztán a rendszer. A keresztény ember világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Interjú Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel a nemzeti zarándoklatról. Ferenc pápa az anglikán közösségek prímásaihoz. Előbb a testvér, aztán a rendszer. A Szentatya május 2-án csütörtök reggel 8:30-kor fogadta a Vatikánban az anglikán közösségek prímásai gyűlésének 42 tagját. Hozzájuk intézett beszédében áttekintette az eddig közösen megtett utat, majd azt kérte, hogy továbbra is járjanak együtt Krisztus fősége alatt a Szentlélek főszerepével. Dear brothers and sisters, peace to you! Köszöntötte pápa angolul a vendégeit, majd olasz nyelven folytatta a beszédét. A feltámadott békét kívánó szava annak a reménynek a hírnöke, amely a feltámadásból fakad, és amelyben nem csalódunk. Így történt ez a tanítványokkal is, amikor bezárkoztak a cenákulumba, mert megijedtek. Ám zavaró közepete Jézus meggyógyította félelmeiket, megmutatta sebeit és oldalát, és rájuk árasztotta a szent lelkét. Ma épp úgy, amikor Isten népének vezetői összegyűlnek, ugyanolyan félelmet érezhetnének, mint egykor a tanítványok. Engedhetnének a csüggedés kísértésének, megmutathatnák egymásnak a csalódásaikat, beteljesületlen elvárásaikat.
Le delusioni e le aspettative non soddisfatte.
Gondok uralkodhatnának el rajtuk anélkül, hogy megakadályoznák sajátos különbözőségeik erősödését. Ám ha ehelyett inkább Krisztusra fordítják tekintetüket, mint saját magukra, akkor rájönnek, hogy a föltámadott köztük van, békét és lelkét akarja nekik adni. Ferenc pápa hálásan megköszönte Justin Welby anglikán prímás üdvözlő szavait, és arra emlékeztette, hogy ugyanabban az időben kezdte meg Canterbury érseki szolgálatát, mint ő maga Róma püspökeként az itteni munkáját. Azóta sokszor találkoztak, imádkoztak együtt, és tettek bizonyságot az Úrba vetett közös hitükről. Idén januárban, a Szent Pál apostol megtérése napján tartott vesperás ünnepség során néhány katolikus és anglikán püspöknek együtt adtak megbízást, hogy közösen végezzék szolgálatukat, és hogy az mintegy elővételezze minden keresztény egységét Krisztus egyetlen egyházában. A pápa hálás ezért a testvéri együttműködésért az evangélium érdekében.
Per questa collaborazione fraterna a favore del Vangelo.
Azt sem felejti, amit az anglikán prímás Dél-Szudánban tett feleségével együtt az ottaniak szolgálatában. Az Úr mindnyájunkat arra hív, mondta a pápa, hogy legyünk az egység építői, és ha még nem is vagyunk egyek, a tökéletlen közösségünk nem akadályozhat meg abban, hogy együtt járjunk. Valójában a keresztények közötti kapcsolatok előrevetítik és megkövetelik mostantól kezdve minden lehetséges gyakorlati együttműködést a különböző szinteken, lelkipásztori, kulturális, társadalmi szinten és az evangélium üzenetéről szóló tanúságtétel terén is. A különbségek nem csökkentik annak hatókörét, ami összeköt bennünket. Nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy a közös keresztségünk folytán testvérnek ismerjük el egymást Krisztusban, idézett a pápa Szent II. János Pál ut unum sint, hogy egyek legyenek kezdetű enciklikájából. Ferenc pápa hálásan köszönte az Anglikán Katolikus Nemzetközi Bizottság által az elmúlt 5 évben végzett munkát, amely elkötelezetten vállalta az egység útjában álló különféle akadályok leküzdését, felismerve mindenek előtt, hogy a közösség, ami összeköt bennünket az Istenben, a mi atyánkban, a mi urunkban, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben való hiten alapul, a közös krisztusi keresztségünkön, a Szentíráson, az apostoli, a néciai konstantinápolyi és a kalkedoni hitvalláson, továbbá az atyák tanításán és sok évszázados közös keresztény örökségen. A húsvéti idő visszavisz minket a kezdetekhez, az apostolok cselekedeteinek olvasása révén. A hit és testvériség, az üldöztetéssel szembeni bátorság, az evangélium örömteli terjesztése és a pogányok iránti nyitottság sok dicsőséges lapjai között a szent szerző nem titkolja el a feszültség és az értetlenség pillanatait, amelyek gyakran a tanítványok törékenységéből vagy más eseményekből születnek. Az eseményekből azonban kiderül, hogy az igazi főszereplő a Szentlélek. Az apostolok benne megbékélnek, benne megoldást találnak, és az egész elbeszélésből kiemelkedik a Szentlélek, mint az igazi főszereplő. Tetszik nekem a formula.
E parso allo Spirito Santo e a noi.
Mi és a Szentlélek úgy találtuk, állapította meg a pápa. Imádkozzunk és hallgassunk egymásra. Próbáljuk megérteni mások lelkét, és kérdezzük meg magunktól, mielőtt számon kérnénk másoktól, hogy engedelmesek voltunk-e a Szentlélek sugallatainak, vagy a személyes és csoportos véleményünk dominál. Az isteni távlat bizonyára sohasem a megosztottság, az elkülönülés távlata. Isten útja ezzel szemben arra késztet minket, hogy még inkább ragaszkodjunk az Úr Jézushoz, mert csak a vele való közösségben fedezheti fel újra a teljes közösséget közöttünk. A mai szétszakított világnak szüksége van az Úr Jézus megnyilvánulására. Meg kell ismernie Krisztust. Néhányan olyan térségből jöttetek, ahol a háború, az erőszak és az igazságtalanság lett a hívek romlott mindennapi kenyere, de még a gazdagnak és békésnek tartott országokban sem hiányzik a szenvedés és sokak szegénysége. Mit javasolhatok mindezekkel szemben, hanem Jézust, a megváltót? Kérdezte a pápa. Ennek megismertetése a mi küldetésünk. Annak nyomán, amit Péter mondott a nyomoréknak a templom ajtajában, nekünk sem ezüstöt és aranyot kell felajánlanunk, hanem Krisztust és az ő országa meghirdetését. Az anglikán közösség kedves prímásai, szólt a pápa vendégeihez. Köszönjük, hogy idén Péter és Pál apostolok városában találkozunk veletek. Ajándék vagytok számomra, hogy közelézzem magam az általatok képviselt közösségekhez. Tudom, hogy a római püspök szerepe mindig vitatott és megosztó kérdés a keresztények körében.
Una questione ancora controversa e divisiva.
De Nagy Szent Gergely pápa gyönyörű kifejezése szerint, aki Szent Ágoston küldte misszionáriusnak Angliába, Róma püspöke mintegy Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak szolgálja. Ahogy II. János Pál pápa írta, ez a meghatározás a legjobb módja annak, hogy elkerüljük a hatalom, és különösen a primátus és a szolgálat szétválasztásának kockázatát, ami ellentmondana a hatalom evangélium szerint való jelentésének, ahogy az Úr mondta, én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ezért szükséges testvéri, türelmes párbeszédet folytatni és elhagyni a haszontalan vitákat, hogy megértsük, miként lehet a péteri szolgálatot a mindenki iránti szeretett szolgálataként végezni. Hála Istennek, pozitív eredmények születtek a primátusról szóló ökumenikus párbeszéd terén. Mint tudják, a katolikus egyház napjainkban szinodális utat jár be.
La Chiesa Cattolica è impegnata in un percorso sinodale.
Örömömre szolgál, szólt a pápa, hogy igen sok testvéri küldött, köztük az anglikán közösség püspöke is, részt vett a szinódusi közgyűlés tavalyi első ülésén, és a pápa továbbra is várja az ökumenikus részvételt az őszi ülésszakon. Imádkozik, hogy a római püspök szerepének jobb megértése legyen a szinódus gyümölcsei között. Az első ülésszak végén készült összefoglaló jelentés a szinodalitás és a primátus közötti kapcsolat alaposabb vizsgálatát kérte különböző szinteken, így helyi, regionális és egyetemes szinten. Ebben az értelemben hasznos forrás lehet az anglikán katolikus közösség nemzetközi bizottság legújabb munkája. Bízunk Isten kegyelmében és gondviselésében, tudván, hogy a Szentlélek új ajtókat nyit meg, és elvezet minket a teljes igazságra. Botány lenne, ha megosztottság miatt nem valósítanák meg közös hivatásunkat, Krisztus hirdetését. Ellenben saját elképzeléseinken túl alázattal és szeretettel teszünk tanúságot Krisztusról. Ő lesz az, aki közelebb visz bennünket egymáshoz, mert csak az a szeretet, amely nem tér vissza a múltba, hogy elhatárolódjon másoktól. Csak az a szeretet, amely Isten nevében a testvét helyezi saját vallási rendszere elé, lesz az, ami egyesít minket. Először a testvér, és csak aztán a rendszer.
Prima il fratello e dopo il sistema.
Ismételte meg Ferenc pápa, és végül hálásan megköszönte vendégeinek, hogy meghallgatták őt. A keresztény ember világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Interjú Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel a római magyar nemzeti zarándoklatról. Rajtunk múlik, hogy kitárjuk-e szívünket, lelkünket, hogy akarunk-e mindig megújulni, mindig új szívvel, új lélekkel Krisztust keresni, akarjuk-e mindig ezt a Krisztust nagyobb hitelességgel odaállítani az egész világ elé. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel, a 20 éves Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatójával beszélgettünk a Magyar Nemzeti Zarándoklat április 25-i záró szentmiséje előtt a pápai audienciát követően a Szent Péter Bazilikában.
Nagy örömmel és szeretettel beszélgetek a Szent Péter Bazilikában Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökatyával a pápai audienciát követően, és nem sokára a záró szentmisét várjuk, amellyel lezárul a nemzeti zarándoklat.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió minden hallgatóját. Ez a zarándoklat egy nagy ajándék. Ajándék amellett a nagy-nagy ajándék mellett, amit Ferenc pápa magyarországi látogatása jelentett. Jelentett az egyháznak, és jelentett az egész országnak, és az egész nemzetnek. Most fölelevenítve az egy évvel ezelőtti emlékeket, jöttünk el Rómába hálát adni, ezért az ajándékért, kegyelemért, és találkozni a Szentatyával, ami nagy-nagy élmény minden keresztény embernek természetesen, amikor a Szentatyával találkozhat. A Szentatya örömmel idézte föl a magyarországi emlékeit, a találkozás benyomásait, idézte a magyar szentek példáját, és mintegy megerősített bennünket abban, ami a keresztségünktől fogva kötelességünk, hogy a szentek példáját kövessük, vagyis magunk is törekedjünk arra, hogy szentek legyünk. Külön kiemelte, visszaemlékezve a egy évvel ezelőtti látogatásnak csúcspontjaira, az ifjúsággal való találkozást és a szegényekkel, menekültekkel való találkozást, ami a rózsák terén történt. Ez a két találkozás mély nyomot hagyott benne, és azt hiszem, hogy mindannyiunkat megerősített abban, hogy mindenkihez, mindenféle módon, mindenféle helyzetben élő emberhez kötelességünk vinni Krisztus örömhírét. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, eszközöket, utakat, ahol ezt az örömhírt meg tudjuk osztani minél több emberrel. A mai világban, a mai nyelven, oly módon, hogy ezt a fiatalok is, a betegek is, az idősek is, a menekültek is, mindenki megértse. Adja jó Isten, hogy ezt valóban így tudjuk megélni.
Ferenc pápa gyakran hangoztatja egyrészt az életszentségre való törekvést, mint életcélt is egyben, ami nem megvalósíthatatlan. A másik pedig az, hogy az igazi evangelizálás az tulajdonképpen saját életünkkel történik, tanúságot teszünk arról, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, és azt szerint cselekszünk, amit hiszünk.
Világosan látja, azt hiszem, az egész társadalom, hogy sokan mondanak nagy dolgokat, világmegváltó terveket, és igazából sejtjük, hogy ők maguk sem gondolják úgy. Sokan tapasztalják azt is, hogy a nagy mondások között csak az az egyetlen cél van, hogy követőket szerezzenek maguknak, megnyerjenek másokat a saját céljaik elérése érdekében. Én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Tehát, hogy amit hisz, azt mélyen élje, és azt éli, aszerint nem is beszél, hanem az életével tegyen tanúságot, akkor hat a társadalomra, hat a körülötte élő emberekre. Ez nagyon fontos a katolikus iskolákban, a hitoktatók részéről, pedagógusok részéről, nagyon fontos a családban, hogy a család maga keresztény, katolikus kultúra szerint éli a maga életét, azokat a régi megszentelt hagyományokat, amelyek nemzedékeket tartottak meg a hitben, keresztény szokásokban, ezeket őrizzék meg, és tudjunk mindenféleképpen, minden körülmények között, munkahelyen, utazás közben, mindenhol Krisztusról az életünkkel tanúskodni. Az első keresztények sem azzal értek el hittérítési eredményt, nem azzal szereztek híveket Krisztus hitének, hogy nagy kereszteket vetettek magukra, vagy dicsértességgel köszöntek egymásnak, hanem azt mondták, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A fő parancsot teljesítették, Isten szeretetét, amit szívükbe zárva éltek meg, és a fele barát szeretetét, amelyet a világra mosolyogva éltek meg.
Közben a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy a Szent Péter Bazilikában ezekben a percekben magyar népénekek, illetve magyar szó hallatszik. Ez azért egy nagyszerű dolog, azt hiszem.
Valóban ritka alkalom ez azért, hogy ilyen nagy számú zarándok érkezik Magyarországról, és ezek most itt készülve a Szent Misére együtt imádkoznak, énekelnek, lelküket, szívüket hangolják rá arra a Szent Misére, amely ennek a zarándokútnak a végét jelenti majd.
Püspök atya, mit kíván, milyen gyümölcsöket hozzon ez az zarándoklat, illetve Ferenc pápa kétszer is megismételt magyarországi látogatása, mi lenne az, amire igazán szükségünk volna?
Nagyon fontos, hogy szerényen tisztán lássuk a magunk helyzetét, hogy pontosan lássuk, hogy mi arra vagyunk meghívva, hogy az Isten országát építsük egyszerűen, következetesen, alázatosan, szeretettel, hitben és reményben. Nem kell nagy furcsa gondolatokat ápolni magunkban, de meg kell tennünk mindent, amit megtehetünk. Egy plébánosnak, amikor teljesíti a maga hivatását a hívek körében, rendelkezésre áll, szeretettel áll rendelkezésre, megpróbálja Krisztus szeretetét eljutatni a legkisebbtől a legnagyobbig, az egyszerű emberhez és a művelt emberhez, vagy a tudós emberhez egyaránt, akkor ezt a küldetését teljesíti. Nekünk ez a feladatunk, hogy ezt a kötelességteljesítést, ezt a tanúságtételt, hitünknek a, és hivatásunknak a következetes megélését próbáljuk meggyakorolni. Nem mondhatjuk, hogy úgysem tudunk mindent megtenni, nem mondhatjuk, hogy fáradtak vagyunk, nem mondhatjuk, hogy ennyi-annyi nehézségem van. Most ilyen helyzetben adott az Isten nekünk hivatást, ebben a helyzetben megadja nekünk ez a hivatáshoz mindazt a kegyelmet, amire szükségünk van, és itt csak rajtunk múlik, hogy a kegyelem által hogyan épül Isten országa bennünk és körülöttünk aránk bizottak lelkében és szívében.
Köszönjük szépen, akkor mindenkinek adott a feladat, ehhez sok lelki erőt kívánok.
Valóban a Jóisten biztos, hogy megadja a kegyelmét, csak rajtunk múlik, hogy kitárjuk-e szívünket, lelkünket, hogy akarunk-e mindig megújulni, mindig új szívvel, új lélekkel Krisztust keresni, akarjuk-e mindig ezt a Krisztust nagyobb hitelességgel odaállítani az egész világ elé.
Köszönjük szépen Spánya Antal megyés püspök úrnak ezeket a gondolatokat.
Köszönöm én is.
Pányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel Gerő Ágnes készített interjút. Adásunkat a Szent Atya pénteki Twitter üzenetével zárjuk. A sajtószabadság alapvető fontosságú az értelmes kritikai érzék kialakításához, valamint ahhoz, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, és hogy nem ideológiai módon munkálkodjunk az igazságosságért, a békéért és a teremtés tiszteletéért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyikőtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupusz atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocsa világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nő között, na nem olyan értelemben, nyilván egyenlőséget kell tenni a munkavilágában, de ugye, hogy a teremtés szempontjából, az valamilyen módon csorbítja is mondjuk a Mária kultuszt, vagy egyáltalán azt, ami nekünk jelent.
Nekem valahogy mindig Máriával kapcsolatban az az érzésem, hogy az egész évet átszövi a Mária ünneplése, mert hogy ugye van a május, van az október, amiket említettetek, nekünk az esküvünk augusztus 15-én volt, szintén egy Mária ünnep, úgyhogy én nekem is ilyen szinten nem feltétlenül hónaphoz kötődik a Mária tisztelet, a Mária kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz, ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal. Tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van, nem csak az égben, hanem így köztünk is. És ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították. Keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona, ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
Annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgonavirágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és ők, őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.
Téged dicsér az ég, és téged áld a föld. Néked hoz virágot, a róna és a völgy, hófehér Mária, szeplőtlen szűzanya, égi tisztaságnak tündöklő fehér virágok felét hajladoznak, az égi magasok néked harmatoznak, mert a föld kerekén egyetlen egy valád. Ki égi szózatra szűzen fogantál. Te ragyogsz le mi ránk a napsugarában, megmentesz kísértés nehéz viharában, mutatva mi nekünk útjait az égnek, örök példája tiszta fehérségnek.
Hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amelyek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanya és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van, és ennek olykor még ilyen egyházi vetülete is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak, akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig, Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz, de az tény és való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt, mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogyha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra. Tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának. És azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van rendelkezésre, állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanyja állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát az Isten fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermekét, hanem utána is szívén, lelkén viseli a sorsát. Tudtok-e bármi jó tanácsot, jó ötletet, vagy akár egy-egy pozitív élményt elmondani a kedves hallgatóknak, édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán a többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltán kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
Én a nagymamámról szeretnék beszélni. Nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt a, egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű, ez délvidékkel volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként itt arra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak és hát nagymamámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban. Nagymamám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Húsvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban, és hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig fölemlegette ezt az eseményt, és hát őnek egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek, nekem annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagymamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvőnk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején, és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmis előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond is akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
Mária,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával beszélgetett a szűzanyáról, mint égi édesanyáról. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az évfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Nádudvarra, Mezőkövesdre és Tarna-Szentmiklósra látogatunk, megtudhatják a településen történt legfrissebb híreket. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Az ő parancsa az, hogy higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és hogy szeressük egymást az ő parancsa szerint. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten ő benne. Azt, hogy ő bennünk él, a nekünk adott Szentlélektől tudjuk. Olvasom az 1. János levélben. A legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tuberkulózis. Inkább az az érzés, hogy valaki nem kívánatos. Senki sem törődik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jó akaratú és tevékeny szeretet hiánya, a szörnyű közönösség, mondta Kalkuttai Teréz anya. A szeretet valami szent nyugtalanságot olt az emberbe, hogy ne térjen napirendre embertársai helyzete fölött. Aki ezt bármilyen címen elhallgattatja, a szeretetet folytja el. Az emberek már nem érnek rá arra, hogy a dolgokkal valóban találkozhassanak. Azért nincs már időnk, mert nem tudunk már igazán szeretni. A szeretet és az idő egymáshoz tartoznak. Micsoda szeretet az, amelyet egy kis nyomorúság megöl? A szeretet világító fákja. Nincs egyebünk az életben, mint a szeretet, amely fényt szór sötét utunkra. Isten, te minden vagy bennünk, hogy mindenki lásson téged. Bennem is élsz, hogy előkészítsem mindenkiben az utat, amely hozzád vezet. Tarts meg szeretetedben a te akaratod szerint, hogy mások is megmaradjanak az én szeretetemben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot volt hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jut.